Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, boldog új évet mindenkinek!
Így is van, boldog új évet! És az új év első podcastjében rögtön azzal szeretném kezdeni, hogy ugye az elmúlt másfél évben volt egy vágónk, aki most a következő hónapokra jelezte, hogy nem igazán fog már heti két adásra ráérni, mert besűrűsödött egy kicsit az élete. Viszont amikor legutóbb vágót kerestünk, akkor többen is jelentkeztetek, és lehet, hogy azóta még többen jelentkeznétek, úgyhogy arra kérnék mindenkit, hogy aki szívesen vágná az adásainkat, ezért mi fizetünk, tehát ezt nem szívességből kérjük. Ez ugye úgy működik, hogy általában, nyilván van kivétel, de általában kedden vesszük fel a heti első műsort, a szerdára megy ki, szerda délutánra kell, a pénteken felvett pedig szombatra, tehát általában ez a menetünk, és aki ezt tudná vállalni és szívesen segítene nekünk, az mindenképpen jelentkezzen Facebookon nálam. Úgyhogy még azt mondom, hogy a következő 2-3 hétben az eddigi vágónk azért vállalja így az átmenetet, de majd egészen sürgős úgymond, úgyhogy kérlek titeket, akik vállalkozókedvűek lennének, és mindenképpen azt szeretnénk, hogy a hallgatóink közül kerüljön ki ez a bizonyos vágónk, az jelentkezzen nálam Facebookon. Akkor csapjunk bele a mai témánkba, mert hogy tavaly elindítottunk egy hagyományt, és megnéztük akkor 2021 top 10 sztoriát, most ugyanúgy meg fogjuk nézni 2022 top 10 sztoriát, és a tavalyi adásban az egyik érdekesség az volt szerintem, hogy az akkora Bucksnak a bajnoki címe történelmi jelentőségnek nem fért be nálunk egyikünknél se a top 3-ba, és kíváncsi vagyok, én azt gondolom, hogy most a Golden State magasabban lesz, de ugye nyilván a top sztorikba nem csak a sztorik a lényegek, hanem az is, hogy milyen jelentősége lesz ezeknek a sztoriknak hosszú távon. És nem tudom, Zoli, hogy amikor összeírtad a listát, te hogy voltál, de én csináltam egy 10-es listát, amiből meg tudtam állapítani a top 3-amat, de annyi minden történt tavaly, hogy felírtam ilyen plusz említsük még meg dolgokat. Nem tudom, hogy nálad a 10-en kívülre került-e bármi.
Van, igen, kis tartalék, kis extra. 4-5 ilyen cikket is elolvastam, és gondolkodtam is egy saját kutfőből rajta körülbelül egy fél órán át, főleg nyilván arról, hogy az egyértelmű jelölteket hogyan fogom végül rangsorolni, és kicsit visszacsatolva arra, amit mondta, hogy igen, a Warriors és Curry, mert itt ugye Curryt ki kell majd emelni, ugye végül megnyerte a Finals MVP címét, nyilván magasabbra került, mint ez a Bucks bajnoki cím, amit említettél, de nyerni nálam speciál nem tudott. Tehát volt egy, én azt gondolom, hogy NBA léptékkel mérve ennél is fontosabb dolog.
Na, kíváncsi leszek. De hát ne a top 3-mal kezdjünk, hanem én akkor, hogyha nem maragszom, megemlíteném azokat, amik be se fértek a 10-be. Az első, amiről tényleg akkor ezekről csak egy percet beszélnék, az Frank Vogel kirúgása. Azért szeretném ezt mégis, hogy megemlítsük, mert egyrészt be is bizonyosodott, hogy gyakorlatilag Frank Vogel egy áldozata volt ennek, az ő kirúgása utólag sem indokolható, de a másik az az, hogy még egy újabb ilyen régi sztori, hogy a nagy piacon, ahol még ott van LeBron James is, ott aztán az edző nincs biztonságban. Igazából csak ennyit akarok mondani ezzel kapcsolatban, nem is hiszem, hogy Zoli, te bárhol ezt felírtad volna. Másik, ami nem fért bele a 10-be, pedig ezt bele akartam erőltetni, ez az, hogy újra jelentős mértékben elkezdett nőni a sapka. Nagyon szerettem volna ezt 10-be hosszabban beszélni, csak aztán rájöttem, hogy igazából elmondhatom egy mondatban, annak ellenére, hogy ugye a Covid miatt válságba került az NBA, annak ellenére, hogy az egész világ is válságba volt, mégis nagyon-nagyon hamar összeszedte magát gazdaságilag a liga. És ennek a jele volt az, hogy most ugye emlékeim szerint 8-7-8 millióval nőtt a sapka, és már a projection-ök is kijöttek, hogy ugye ez lesz az ütem nagyjából. Illetve nem fért be, és ez furcsa lesz, lehet, hogy nálad 10-be van, Zoli, a szarver botrány.
Nálam abszolút 10-be van.
Oké, akkor én elmondanám azt, hogy miért nem, de akkor erről nyilván majd hosszabban fogunk beszélni. Nálam azért nincs 10-ben a szarver botrány, mert abszolút nem volt hatással, én úgy érzem, az NBA menetére. Igazából a botrány az már 2021-ben kirobbant azzal a bizonyos ESPN cikkel. 2022-ben elértünk oda, hogy Sarvert akkor valahogy rákényszerítették, hogy adja el a klubot, és el is adta. Vagyis hát ez folyamatban van. Szóval nem érzem úgymond annyira jelentősnek, pedig nyilván, hogyha olyan szempontból társadalmilag nézzük, akkor azért volt jelentősége, hogy még egy ilyen régi vágású munkakörnyezetre nem figyelő, maradjunk ennyiben, tulajt valahogy kiebrudaltak az NBA-ből. Tehát ennek nyilván van egy ilyen jelentősége, de úgy gondolom, hogy mivel ez már korábban is megtörtént, és ennél simábban nem is mehettek volna a dolgok, ezért még se került nálam 10-be. Van bármi, amit kihagytam ebből a sztoriból szerinted, vagy egyszerűen nálad csak így is bekerült?
Maga az a hír, hogy eladta, tehát ettől a legnagyobb sztori.
Te onnan közelítetted meg, hogy rá lehetett venni, hogy eladja.
Meg, hogy egyáltalán eladott egy tulaj, egy franchise-t, ilyen relatíve ritkán szokott ezt megtörténni. Tehát szerintem önmagában ez a nagy hír. Most az, hogy milyen utalhatásai lesznek, hát igazából nem tudjuk ezt még, mert ugye ez attól függ, hogy az új tulaj mit csinál majd a csapattal a következő, nem tudom, 10-20-30 évben. Tehát ennek lehetnek hatalmas utalhatásai is, mert gyakorlatilag innen ugye akármi történik a Suns-szal, akár borzasztóak lesznek, akár megszereznek egy korszakos játékost, azt gyakorlatilag ki lehet majd jelenteni, hogy ugye a pillangó hatás miatt ez azért történtett meg, mert ez a dolog is megtörtént előtte, meg nyilván egy másik dologra is rá lehet majd fogni, de szerintem ez önmagában azért ez egy hatalmas dolog, tehát ilyet, hogy eladatnak valakivel egy amerikai franchise-t, néztük akkor az adásnál, azt hiszem, hogy összesen a major sportokból volt valami, egy kezünkön meg tudtuk számolni, hogy hány példa, és ugye ez csak a második az NBA-ben, ha minden igaz.
Oké, még igazából abszolút értem az érvelésedet, és reális is. Lehet, hogy lett volna olyan, amit kiszoríthattam volna a 10-ből. Még kettő dolog van, ami nem fért be a 10-be, és meg akarom említeni. Az egyik az, hogy a Grizzlies felemelkedett. Én azt hiszem, hogy itt azért meg kell említenünk azt, hogy vártuk ettől a csapattól a felemelkedést, de nem tavaly. És ez pont ugye gyakorlatilag tavasszal történt, vagy úgymond január, február, március, áprilisban. A Grizzlies már egyébként decemberben is nagyon jól játszott, ugye 2021-ről beszélünk akkor még, de az, hogy ők, mint kvázi contender kinyílt az ablak, azt azért meg kell szerintem említenünk, és még egyet felírtam, ami nem fért be a 10-be, ez pedig a hoppon maradt úgymond nagy nevek. A liga szerintem most annyiban váltott, vagy elérkezett oda, hogy a Lou Williams-eket, meg Aldridge-ot, meg társait egyszerűen nem igazolták vissza, mert hiába, hogy korábbról nekik nagy nevük van, de nem volt hajlandó senki vállalni úgymond a velük járó kockázatot, illetve nem volt hajlandó senki olyan játékosokat igazolni, vagy csak nagyon kevesen, aki köré kell akár a padot is, tehát teljesen mindegy, tényleg köré kell szervezni a játékrendszert, hogy jó legyen. Szóval ez nagyon érdekes, hogy egy picit ez megint a sztárok irányába, a nagy sztárok irányába tolta el a ligát szerintem, és az ilyen kis középsztárok, meg hatodik ember, mint Lou Williams, most már nem kapnak szerepet se. Nyilván ebben benne van az öregedésük is, tehát nem akarok úgy tenni, mint hogyha egy 27 éves Lou Williams nem igazoltak volna vissza, de szerintem egy említést érdemelt. Jól sejtem, hogy ezek közül akkor nálad csak a Sarver történet volt a 10-ben.
Igen.
Jó, akkor viszont én kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami nálad nem fért be a 10-be, de esetleg így felírtad.
Amíg gondolkodtam relatíve sokáig, hogy beleférjen-e, végül nem fért bele. Így retrospektíve lehet, hogy egyébként be kellett vonakni. Ugye a LeBron game winnerje az All-Star meccsen, mert ugye mi nem nagyon tartjuk sokra az All-Star meccset, ez hallgatóink körében nem titok, és általában nem is szoktuk megnézni. Személy szerint általában csak a tripla dobó versenyt nézem, viszont ez könnyen lehet, hogy egy elképesztően nagy játékos, sőt minden idők második legjobb játékosa, és ugye a mi éránk, hogyha mondhatjuk, hogy a mi úgy igazán felnőttünk, bár mondjuk ez talán nem, mert ugye már a 20-as éveinkben, de ahol úgy igazán kiteljesedett a fandom, az NBA fandom nálunk, annak az érának a legjobbja LeBron, egyértelműen. És nagyjából ő az, aki elkísért minket a legelejétől, ugye 2003-ban draftolták, és azért lehet, hogy mégis bele kellett volna rakni ezt a pillanatot, mert lehet, hogy ez az utolsó olyan igazán nagy, olyan momentum, ahol egy nagy meccs, bár ugye mondtam, mi nem nagyon jegyezzük olyan magas szinten az All-Star meccset, de mégis nála ott azért visszatért a valami a régi nagy sikerekből, és könnyen lehet, hogy nem fogjuk már ilyen pillanatban látni LeBron pályafutással.
Igen, viszont abban teljesen biztos vagyok, hogy a következő évi, hát ugyanilyen adásban top 10-ben lesz, ugyanis ebben az évben nagy valószínűséggel ugye megdönt egy, szerintem igen, sokáig megdönthetetlennek hit rekordot, úgyhogy őróla még lesz szó az ilyen best of adásokban, azt hiszem.
Ugye John Moranton gondolkodtam, John, hogy ugye Grizzlies felemelkedésnál is ott van a top 10-ben, hogy külön Morantot is ide vegyem el, és ha a játék stílust nézném, és azt, hogy olyan szinten hozta vissza, talán vissza, nem biztos, hogy vissza, de legalábbis egy ennyire virtuóz szinten talán behozta újra az NBA-be azt a játék stílust, amit ő képvisel, és minden idők egyik, hanem a leglátványosabb játékos. Tehát, hogyha szeretitek a labdakezelést, a zsákolásokat, a hihetetlen cselezéseket, ebbe azt hiszem, hogy senki nem jobb nála, de legalábbis senki nem látványosabb, és igen, láttuk a videót, hogy lehet, hogy a 20-30%-án ezeknél a betöréseknél borítást csinál, de ettől függetlenül ő egy elképesztő jelenség, és ha nem is olyan graduális a fejlődés, amit én vártam egyébként egy ilyen tehetségtől, azért az most már egyértelműen kijelenthető, hogy ott van a, hogyha stílusra, státuszra nézzük, akkor nyilvánvalóan egy abszolút szupersztár már most. Ha impactet nézünk, és úgy minden egyebet, akkor lehet, hogy még nincsen feltétlenül a top 4-5-6 környékén, de erről is beszélek majd, mert nálam ez is egy fontos állomás egyébként az előző évnek, és elég magasan van a listán, hogy hogyan alakult át ez a liga, és kik vannak most ott a legelején.
Nem így, de nekem is lesz egy pontom, azt hiszem, hogy ott majd összeérünk, de akkor csak ez itt elsikkat, azt mondtad, hogy a Grizzlies felemelkedése nálad is top 10-ben van, nálam nincs top 10-ben, ugye még úgy soroltam fel, akkor nálad ezek szerint mégiscsak az bekerült?
Ja, igen, akkor félrejtettelek, ott is nálam top 10-ben vannak, igen. Azért vannak top 10-ben, mert én megelőlegezem nekik azt, hogy ők még mindig megelőlegezem azt, hogy a jövő nagy csapata. Mostanában azért hazudnék, azt mondanám, hogy nagyon örülök annak, ahogy Ja nyilatkozik. Ez kicsit nekem már túlmegy az önbizalom szintjén, de ettől függetlenül azt nem lehet elvitatni, hogy bár csinálhatnád csendesebben is, de mielőtt feljutsz, arra szintre el kell hinned, hogy feljuthatsz. És náluk a hittel az egyértelmű, hogy nincsen probléma.
Igen, igen, igen. Na akkor viszont már kettőt tudunk a te top 10-edből, ugye? Szárver botrány és a Grizzlies felemelkedése nálad bekerült, nálam nem, úgyhogy megpróbálom kiválasztani a top 10-emből azt a kettőt, ami szerintem nálad nem lesz ott. Itt azért el kell, hogy mondjam, hogy Szárvernek a leváltását azt a következő kárára tenném be leginkább a top 10-be, de mégis azért örülök neki, hogy erről is fogunk beszélni, ez pedig a Brunson igazolás nálam itt top 10-es lett. El is mondanám, hogy miért, mert szerintem nálad közelében nincsen. Jól gondolom?
Jó, nem volt benne a top 10-ben.
Én nem a New York miatt tartom ezt nagy dolognak, hanem a Dallas miatt. Egyrészt ugye hihetetlen balkodás volt a Dallas részéről. Az is, amit egyébként Doncic köréépítés címen művelnek, de ott van, amit meg lehet védeni. Brunsonnak ugyanakkor nem voltak hajlandóak a hosszabbításnál se beajánlani a megfelelő pénzt. Itt pedig nem vagyok benne biztos, hogy a Dallas mindent megtett azért, hogy Brunsont akár egy ilyen picit túlfizetéses szerződésen is megtartsa, és hogy ez miért érdekes. Van-e Dallasnak egy jól látható stratégiája 2023-ra, amit nem tudok értelmezni, ugyanis free agent piacon embert szerezni, tehát erre egyszerűen nem lehet ma építeni, de a másik az, hogy Doncic köré való építkezésnél szerintem most merül fel először az, hogy meddig fogja ez Doncic így hát tolerálni, és ebben Brunson távozása úgymond az első kő volt, ami a lavinát elindíthatja. Tudom, hogy ez kicsit brahis, akartam egy ilyen brahisat is a top 10-be, de azt gondolom, hogy az egész történet az nagyon jól reprezentálja azt, hogy a Dallas milyen kényelmesen hátradőlt, amikor megszerezték Doncicot, milyen rosszul kezdtek el köré építkezni, és amikor volt egy olyan játékos, aki jól illett mellé, mert Brunson véleményem szerint kiválóan illett Doncic mellé, akivel ráadásul most hagyjuk, hogy nyilván, de konferencia döntőbe jutottak. Úgyhogy én nekem történelmileg ez mégiscsak jelentősnek tűnik egy kis bele projekcióval. Ez az egyik, nem tudom, ehhez bármit hozzászólnál, Zoli. Értem, hogy ez miért nem top 10-es, mondom, kicsit brahiból tettem be.
Azzal nyilván egyetértek, hogy a Suns volt a jobb csapat az alapszakasz alapján, speciál a párharc alatt én nem éreztem őket feltétlenül jobb csapatnak, mert ugye viszonylag mindenki tükörsimán nyert a meccseit. Igazából a hetedik meccsen is, tehát azt mondom, is volt szoros meccs, úgyhogy végülis a Mavs nyert 4 sima meccset, ha nem csak az emlékezetem, a Suns meg ugye 3-at. De hogyha azt nézzük, akinek a kerete valószínűleg erősebb a Sunsnak, a kiegészítő személyzete biztos, csak ugye tudjuk, hogy a play-offban ugye mennyit számít az, hogy ki nem van a legjobb játékos, és ebből a szempontból meg nem feltétlenül olyan hatalmas eget rengető meglepetés.
Jó, igen.
Hogy a Mavericks nyert.
Persze idáig én sem mennék el. Na, de ne legyen igazam, gondolom, te is azt kívánod, hogy ez a felső
kör. Nehéz kérdés. Az nyilvánvaló, hogy nem ideális a keret Luka köré, tehát ezzel nem lehet vitatkozni, ez egy ténykérdés. Azon lehet vitatkozni, hogy ez mennyire a Mavericks balfassága, és mennyire az a faktor, hogy nem is nagyon voltak olyan lehetőségek, meg ugye a cap space terén nem feltétlenül jött ki úgy a lépés. Hogyha fel lehet róni nekik valamit, akkor az talán az, hogy nem csupaszították le teljesen a keretet egy korszakos játékos köré, és nem tankoltak még egy-két évet, de ugye láttuk ezt a Pelicansnál is, amit Anthony Davis-szel mondtuk, hogy elkövették ezt a hibát, és túl korán, túl jók akartak lenni. Bár ugye utólag az is érdekes, mert ott ugye ez Drew Holiday-t jelentette, akit odavittek, és mint utólag kiderült, Drew Holiday igenis tudott lenni az a fontos hiányzó utolsó láncem egy bajnoki címhez. Tehát lehet, hogy így retrospektív, akkor a Pelicans-t is fel kell mentenünk azért, hogy beáldozták a pikkjeiket akkor Drew Holiday-ért, mert lehetett volna igenis nyerni egy Drew Holiday-Anthony Davis duóval valamikor az NBA-be, gondolom, ebbe egyetértünk.
Csak annyit azzal tennék, hogy azért nem kellett túl sok pikket feladni, tehát leginkább Alex Lent kellett feladni érte, emlékeim szerint.
Abba, de lehet, igen, akkor pláne. De valamilyen pikkekre emlékszem.
Abba vagyok miért. Biztos, hogy azzal nyilván nehéz számolni, hogy megszerzett Cousins-t is lesérül, megszerzett Drew Holiday-t is majdnem 2 évet sérülten tölt, tehát hogy persze valamennyire igen, fel igen. Lehet menteni, de kevéssé lehet felmenteni, és ez nagyon old school gondolkozásnak tartom a Dallas részéről, amint említettem ezt a 2023-as free agent piacot. Hát most, aki most free agent piacra épít, az olyan, mintha nem lett volna jelen már GM szinten az elmúlt 5 évben.
Mondjuk ez nem feltétlenül így van, mert ugye 23-ra vagy 24-re építenek. Tehát a Mavericks azt akarja most elvileg elkerülni a képi szituációt még egyszer. Tehát amennyire én tudom, és amennyire jönnek ki a hangok ugye a Mavericks-től, ami nehéz, mert ez egy olyan franchise, ami nem leak-el szinte egyáltalán. Ami belsős info kijön elvileg, mindig mindenre azt mondják, hogy ez lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem, de nem mi mondtuk. Uh-huh. Én azt szeretném, és szerintem, hogyha abba talán megegyezhetünk, hogyha most itt vagyunk, ahol vagyunk, ez nyilván nem egy ideális keret Luka köré, de én abban nem hiszek, hogy mondjuk most feltétlenül cserélni kell egy olyan játékosért, aki jobbá teheti ezt a Mavericks-et, de valószínűleg nem az az igazi second option, nem az az igazi második játékos, akit Luka mellé gondolunk, mint egy olyan NBA játékos, aki fel tudja őket segíteni a csúcsot.
Ebben teljesen egyetértünk, Zoli.
És bocs, itt záró gondolatnak, hogy szerintem Brunson nem ez a játékos. Én nagyon-nagyon szeretem Brunson, de ő egy bajnoki csapat, legjobb esetben egy bajnoki csapat harmadik szám opciója szerintem.
És szerintem ezen a szerződésen, amit kapott, a jövőben egy harmadik opció lehetett volna gond nélkül. Tehát nem
igen, tehát megtartani ettől még meg lehetett volna, abszolút, igen. És ott igazából a Mavericks abból a szempontból nagyon-nagyon elb***t ezt, hogy az első Clippers széria után, ahol kifejezetten gyengén játszott, ott meg lehetett volna hosszabbítani, és ezt utólag le is nyilatkozta, azonnal aláírta volna ezt a 4 év, 60 valahány, 4 év, 50 valahány milliós szerződést. Tehát potom röhelyes áron meg lehetett volna
így hosszabbítani. Van. Így van. A másik szerintem, ami a top 10-ben benne van, és a tiédben nincs, az a úgymond két oldalról közelíthetjük meg, mondhatjuk, hogy a lottery sorsolás, de igazából Banchero kiválasztására szeretnék kitérni. Azért került ez top 10-be, mert Banchero első 3 hónapját megnézve, most mindenki kapaszkodjon meg, de hogyha összehasonlítom azt, hogy ilyen rookie szezonból így mik nőttek ki, akkor azt mondanám, hogy reális, teljesen reális esély van, hogy egy all-time top 60-as, 70-es játékos kelt el a drafton. Azt mondhatjuk, hogy Zion és Jamorant csinált utoljára ilyesmit rookie szezon címen, előttük meg Doncic, de még lehetne azzal vitatkozni, hogy ebből a 4-esből Banchero volt az első 3 hónapban a legjobb. És ennek azért szerintem történelmileg lesz jelentősége, de még vannak kétségeim például az Orlandó játékos fejlesztésével kapcsolatban, noha az inkább azért az elmúlt évtizedekre visszamenőleg mutatkoznak ezek a kétségeim, mert ahogy például Wagner fejlődik, arra így csak csettinteni tudok. Úgyhogy vannak itt pozitívumok, de szerintem Banchero egészen félelmetes kezdésen van túl, és azt gondolom, hogy az ő ledraftolása az egy, hát ilyen fontos pont lehet a liga történetében.
Én itt nem nagyon tudok veled menni ilyen mélységekbe, vagy magasságba inkább egyelőre. Valóban nagyon-nagyon jól kezdte a szezon. Novembere különösen erős volt, a decembere az már, én azt mondom, hogy kifejezetten gyengére sikeredett, tehát a 40%-a mezőnyből egy oké, nem tradicionális magas embertől, nyilván tudjuk, hogy ő inkább egy face-up játékos lesz. Láttunk már ilyet, na azért nagyon-nagyon sokszor, tehát ez most jelen pillanatban ez egy 20-21 pontos szezon, 43%-kal a mezőnyből. Ha megnézed az advanced statjait, nem nagyon fedjük meg érte, de nem is nagyon vagyunk. Elájulva tőle 54%-os TS-sel. Én is látom benne a villanásokat, felvillanásokat, de én még, ahogy mondtam, nem tudlak követni azon magasságban, hogy ő itt feltétlenül egy top 60-as, te se ezt mondtad nyilván, hogy feltétlenül top 60-as lesz, hanem hogy lehet, amire nyilván van esély, de én őt még nem látom annyira különlegesnek jelen pillanatban. Szerintem nagyon-nagyon sokat kell fejlődnie.
Hát kétségtelen, lehet, hogy mondjuk sokkal jobb lenne egy teljes szezon után levonni ezt a következtetést, ettől függetlenül, hogyha csak az első három hónapot nézem, akkor szerintem ő gyakorlatilag jobb szezont hoz, mint az elmúlt évekből Morant, Zion vagy Luka. Tehát most nyilván három hónapot összehasonlítani, meg még korán van, ezt értem. Úgyhogy akkor jól kitaláltam, hogy ez lesz az a kettő, amit a top 10-edbe nem raktál be. Viszont akkor menjünk tovább, emleges kérlek olyan top 10-eseket, szerintem innen egyébként ugyanaz lesz a listánk, vagy van egy ilyen gyanúm, emleges olyan top 10-eseket, akik azért top 3-ba nem férnek be, hanem valahol ott vannak a 4-10 helyezéseken.
Én is hoztam egy fiatal játékost. Nyilván erről a játékosra már tudtunk 2022 előtt is, de mégis 22 volt az első év. Annak is inkább a második fele, amikor ő igazán rákerült a térképre, és jelenleg NBA játékosok, sőt NBA sztárok is elkezdtek róla beszélni. Természetesen ki fogjátok találni, hogy kiről beszélek, ugye Viktor Wembanyamáról, aki én azt gondolom, hogy a GOAT prospect, tehát minden idők legjobb prospektje, ez nyilván ez csak ennyit jelent, hogy egy tökéletes világban, ha minden úgy megy, mint ahogy valószínűleg nem fog, mert az a legritkább esetben történik úgy, akkor ő lehetne minden idők legkülönlegesebb, és talán azt mondom, hogy legjobb játékosa is, de mindenképpen egy all-time great. Ilyen készségekkel, ilyen fizikummal, ilyen testtel soha NBA játékos még nem volt felmérve, találva sehol tényleg, tehát lehet mondani egy Ralph Sampsont, de teljesen más játékstílus volt, tehát ilyen mozgáskoordinációval, ilyen dobással ekkora játékos még nem volt soha.
Nálam nem került be a top 10-be, és nem is gondoltam rá. Azon gondolkozok, hogy betenném-e, így igen, tehát például még egy történelmi jelentőségű meccset is hozzáköthetünk, ugye amikor a francia csapata a G League Ignite-tal találkozott, és az összes NBA general manager scoutot, tehát azt mondom, hogy azt a meccset, az tényleg, az történelmileg olyan jelentős, valószínűleg az első ilyen mérkőzés volt a történelem során, ami miatt valóban be lehetne rakni a top 10-be. De nálam
én
nyilván
itt csaltam is kicsit, mert ugye még semmi közé igazából az NBA-hez.
De megértem abszolút, viszont akkor lesz valami, ami nem közös, úgyhogy megpróbálom kitalálni.
Ne, engem nem lepte meg, ha sok nem közös lenne, mert azért ez nem feltétlenül az adás.
Igen, ez igaz. Nálam bekerült a 10-be a Harden-Simmons csere, éppen hogy, de bekerült.
Nálam a 6.
Jó, akkor ez közös. Én azt hiszem, hogy hátrébb sorolnám, mert a Harden-Simmons csere jelentőségét most még nem biztos, hogy annyira fel tudjuk mérni. Az tuti, hogy két ilyen robbanáspontig feszült helyzet oldódott meg kölcsönösen, és ekkora kaliberű játékosok, bár Simmons ugye most tani fejjel egyáltalán nem akkora kaliber, de mégis, hogyha azt nézzük, hogy többszörös All-Star, évvédője csapat többszörös tagja, akkor bizony azt mondhatjuk, hogy ilyen cserék nem minden nap, ilyen igazi blockbusterek nem minden nap történnek. Az már egy más kérdés, hogy aztán ugye Harden hát nem villogott éppen a Philadelphia-ba sokkal jobb idén, mint ami tavaly volt, ezt tegyük hozzá, tehát azért a 2022-es évben megmutatta, hogy azért ő vissza tud valamennyire térni, és Simmons meg egyelőre annyit tudunk felsorolni, hogy pályára lépett, tehát úgymond egyelőre nem feltétlenül tűnnek a csere utóhatásai olyannak, hogy az jelentős legyen annyira, hogy például mondjuk top 3 esélyes legyen a dolog, de mindenképpen top 10-be kell erről beszélnünk.
Nyilván maximálisan egyetértek, ugye a hatodik helyre raktam. Ez egy olyan csere volt, ami amellett, hogy két high profile játékos cserélt helyett, tehát ugye két meglehetősen köztudatban lévő játékos, az egyik egy szupersztár gyakorlatilag, a másik egy többszörös all-star játékos, aki ott volt említve a legjobb fiatal játékosok között. Nyilván tudjuk, hogy az ázsiója a részvényeinek az ára elég életcsökkent az elmúlt egy-két évben.
Igen, tehát már a csere pillanatában is, ez tényleg fontos hozzátenni.
Abszolút, igen. És ugye, mivel a másik csapatába mentek, ez egy olyan extra, és ráadásul volt akkor még arra esély, hogy egymás jelen pályára lépjenek a play-ba, ugye emlékszel, szurkoltunk is ennek, hogy jaj, csak valahogy jöjjön össze, aztán ugye Simmons egyáltalán nem játszott már az évben, egy kis ilyen kíséret, vagy körítés után, ami hát eléggé Simmonsos volt, hogy fogalmazzunk így, utána ez már nem volt annyira érdekes, és igen, pont emiatt a körítés miatt, meg azért, mert ők azok, akik eléggé ilyen megosztó játékosok az NBA-ben, foglalkozunk velük, sokat beszélünk róluk, ez szerintem még így a hatodik helyre is elég volt, és gyakorlatilag kihagyhatatlan volt szerintem egy top 10-ből.
Én azt is felírtam, és most próbálok még olyat mondani, ami nem volt esélyes a top 3-ra, tehát még úgymond, ha konkrét 10-es listám lenne, akkor annak a vége fele lenne. Ez pedig az Irving botrány, mégpedig úgy lehet választani, hogy melyik, de mind a kettőt egybevéve már nálam top 10-es a történet, de nagyon furcsa az, hogy miért. Én nekem meggyőződésem, hogy egy csomó olyan dolog van ma a világban, aminek az NBA bizonyos szempontból az élharcosa, és van ebben olyan, ami szimpatikus, van ebben, ami kevésbé, és tudom, hogy sokan hallgatók, ti is így vagytok ezzel. Viszont az biztos, hogy az ilyen emberi jogi mozgalmaknak, legyen szó annak bármely szegmenséről, általában nagyon élharcosa az NBA, és azért itt Irving, hogy is mondjam, csak megkarcolgatta a türelmüket. Tehát ugye az első dolog az volt, hogy Irving közölte, hogy márpedig ő nem oltatja be magát. Jó, rendben van, ez ugye teljesen joga van, és hát az NBA az próbálta ezt jól kezelni, de New York állam sokkal radikálisabb volt, és azt mondta, hogy akkor hazai meccseken nem lépett pályára. Nyilván nem ezt mondta New York állam, hanem azt, hogy sportrendezvényen hazai játékos csak beoltva lépett pályára. Ez a dráma, ez önmagában nem került volna nálam top 10-be, viszont ami igen, az Irvingnek az antiszemita botránya, ahol viszont egy ilyen, az NBA-n keresztül láttunk egy nagyon furcsa törésvonalat. Elnézést, most politizálni fogok, máskülönben nem fogom tudni ezt kifejteni, hogyha valakit nem érdekel, akkor kb. Egy perccel pörgessen át, de azért az nagyon-nagyon különös, hogy két olyan vonal esett egymásnak, ami alapvetően a progresszív baloldali gondolkozók körében létrejött vonal. Ugye az egyik az, hogy Irving, mint fekete játékos, egy olyan filmet propagál, ami szerint a zsidók ellopták a feketéknek a isteni kiválasztottságát meg szerepét, tehát gyakorlatilag, mintha az antiszemitizmust összeeresztenénk a rasszizmussal, de ez nem igaz, csak a megjelenés tekintetében igaz, de hogy ilyet még nem láttunk. Tehát, hogy ennek társadalmilag van egy bizonyos jelentősége, hogy most itt is lesz egy frontvonal, én remélem, hogy nem, meg érted, de szerintem mindannyian azt reméljük, hogy a legtöbben, hogy ezek a frontvonalak inkább eltűnnek, és olyan megkülönböztetés az embereknek, hogy faji vagy vallás és a többi, azok majd eltűnnek, nyilván e felé kéne menjünk, és a többi. Na és azért az egy nagyon durva dolog volt, hogy ez a két frontvonal egy pillanatra ott egymásnak feszült. Nyilván valójában nem volt itt semmilyen frontvonalról szó, Irving hülye volt, ez a film teljesen vállalhatatlan, és tudománytalan állításokat mond, csak azért mégis azt gondolom, hogy ez egy ilyen nem csak különlegesség volt, hanem valahol egy picit ilyen hidegrázósan fura is. Úgyhogy ezért bekerült Irving és a botrányai a top 10-be.
A 5. lett Irving, mint jelenség. Nyilván belemehetnék én is mélyebben ebbe a témába, de szerintem jól kifejtetted azt, hogy miért van még egy ilyen extra érdekes vetülete annak az antiszemita botránynak, ami utána egyébként azért kiderült, hogy Kyrie-nek ugye nagy a szája, mondta már, azt hiszem konkrétan lenyilatkozta, hogy hát akkor lehet, hogy visszavonulok, ha ez vagy az lesz. Meg azért az is kiderült, hogy az NBA is, hogyha szupersztárokra van szó, akkor megengedőbb, és végül nem, nem jöttek olyan súlyos szankciók, és nem kellett, azt hiszem, talán végigmenni sem azokon a pontokon, amiket Cáj leírt, azt hiszem, hogy nem ment konkrétan végül Irving ezeken a pontokon, amik elvileg meg voltak határozva, hogy neki végig kell menni, és akkor térett vissza. Ha jól emlékszem, mint hogyha egy cikk ezt ki is fejtette volna, hogy igazából ez nem történt meg. Ennyi, Irving a jelenség kikerülhetetlen, kihagyhatatlan, mi is rengeteget beszélünk róla.
Igen. Jó, akkor viszont mondjál te a tízes lista vége feléről, ami még maradt.
Én tizedik helyre raktam ugye a minden idők 75 legjobb játékos a listát, azért nyilván ez egy fontos esemény, viszont hát sok sebből vérzik szerintem, tehát itt már előremutatólag egyszerűen meg kellett volna előlegezni ezt olyan játékosoknak ezt a listát, akiknek egyértelműen ott lesz a helyük. És most nem azért, hogy hazabeszéljek, de például egy Luka Doncsicsnak, vagy egy Nikola Jokicsnak egyszerűen ott lett volna helye már most. Én nem tudom, hogy Jannis végül bekerült, talán ő igen, ugye?
Azt hiszem, ő igen.
Én azt gondolom, hogy ott lett volna helye ennek a két srácnak is. Nem ez a legnagyobb baj a listához, de teszem. Megértem, régi nagyokat is kellett díjazni, olyanokat is, akik már egyébként nem élnek, tehát most nem fog neveket mondani, nem leszek ízléstelen. De azért került ez a tizedik helyen áll, mert bár fontos esemény, de szerintem sok sebből vérzik ez a lista.
Jó, nálam fel sem merült, úgyhogy ez biztos, hogy akkor nem lesz átfedés. Van-e még onnan hátulról, amit nem említettünk?
Igen, Dirk Sobra, szerintem ez egy fontos dolog, és elég nagy sajtó visszhangot is kapott a 9. helyen. Nagyon-nagyon ritka az, hogy egy játékos szobrot kap, de ha valaki van, aki megérdemli egyértelműen, az szerintem Dirk, nem csak azért, mert ugye egy top 18-as játékos, ugye legtöbben a top 20, top 15 és top 20 közé szokták őt valahol elhelyezni, nyilván idővel ki fog onnan szorulni, mert például Jokic és Doncsics ki fogja őt majd golyozni, hogy csak két játékost és két európai utódot említsek megint, de mivel, hogy 21 évet egy csapatnál töltött el, és végül ugye tudjuk, hogy 2011-ben meg tudta nyerni a bajnoki címet, ami szerintem szubjektívebb fanoknál is, meg objektívebb fanoknál is egy hatalmas fegyver tény, minden idők egyik legimpresszívebb bajnoki címe, és azóta is emlegetjük, és a listák, hogy melyik bajnoki cím ér a legtöbbet, listák tetején szokott lenni, illetve egy ilyen bajnoki címmel azt is szerintem el lehet elég jól dönteni azt a vitát, hogy minden bajnoki cím ugyanannyit ér, természetesen nem. Helyi értékben igen, egy bajnoki cím, mind a kettő ugyanaz a kupa, de emocionálisan, sportszakmai szempontból és a szurkolók megítélése alapján, akik végül is eldöntik mindig, hogy ki a gót, ki a legjobb, ki van a top 10-ben, ezt igazából a szurkolók döntik el nagy részt, nyilván a média, meg a játékosok segítségével, de szerintem a legfontosabb, mivel hogy a legtöbb szó, a legnagyobb hang az a szurkolóktól jön, szerintem ebben ők a legfontosabbak, és pont ezekért, és így összesítve is, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt az NBA-nek, és nem csak a Mavericks szurkolóknak, mert minden idők egyik legjobb játékosa, és egyértelműen eddig a legjobb európai játékos, aki megkapta ezt az elismerést.
Igen, elmondom, mi a baj szerintem a logikáddal, de igazából megértelek, hogy ezt ilyen fontos eseményként kiemelhet, csak az, hogy most szobrot kapott, akkor ennyi erővel azt is megnézhetnénk, hogy éppen kit iktattak be a Hall of Fame-be. Nem gondolom azt, hogy ezek jelentősebb események, mert nem a karrier jelentősége, hanem annak csak az ünneplése történik, és a szobor az pont ugyanilyen, szóval, hogy nálam ezért sem merült fel az, hogy ez top 10-be kerüljön, hogy ő most szobrot kapott. Annak ellenére, hogy mondjuk az a vonal, azzal engem meg lehetne győzni, hogy legalább a top 10 környékére odarakjam, hogy viszont európai játékos azért nem nagyon kapogat szobrot, tehát azért ilyen jelentősége kétségtelenül van. De még egyszer mondom, megértem, hogy ez felmerült.
Én megértem a véleményed, és megbocsájtom.
Oké, akkor hát kíváncsi vagyok, hogy nálad bekerült-e a 10-be a Durant cserekérelem és Nash elküldése közül valamelyik. Én ezt a kettőt egybe írtam föl.
Megmondom, nálam nem, de azért nem, mert elfelejtettem. Ha nem felejtem el, akkor valószínűleg azért bekerült volna.
Könnyű elfelejteni, ugyanis most teljes meglepetésünkre és sokkunkra, ahogy ezt ki is fejtettük az overreactionbe, nagyon jól működik a Nets jelenleg. Az a helyzet viszont a Durant cserekérelemmel, hogy szerintem azért nagy jelentőségű, mert soha még játékos nem állt elő azzal, hogy akkor maradok, hogyha az edzőt és a GM-et is elküldik. Tehát én szerintem ilyet még soha nem hallottunk, bár Jordan ugye ezt több részletben megcsinálta, bár nem is feltétlenül így, hogy akkor maradok, de fenyegetőzött, ilyet még senki nem csinált, és tegyük hozzá, hogy a Nash elküldését azért vettem ide, mert szerintem Nashnek amúgy is ingott a kis padja, valószínűleg ez sem segített, és amikor a Brooklyn rosszul kezdett, akkor lehet, hogy amúgy is lecserélték volna, de mindenképpen hozzájárult Durant megnyilatkozása ehhez. De a másik érdekesség az az, hogy maga Brooklyn szerintem fantasztikusan kezelte a Durant szituációt, és tényleg nem lehet rájuk vetni egy követ sem azért, mert Durantnek megkérték az árát, hiszen ha már top 20-as játékosokról beszélünk, akkor Durant egyértelműen az, all time, ugye? Tehát egy ilyen játékos, aki ráadásul most is bizonyítja, hogy még mennyire jól tud játszani. Majd nagyon érdekes módon én már előkészültem, és alig várom a legjobb védők adást. Az a helyzet, hogy Durant szerintem simán például a legjobb 50 védő között van jelenleg az NBA-ben, így 33 vagy 34 éves, nem is tudom, de szóval, hogy Kevin Durant egy tényleg különlegesen jó játékos, és ugye top 4 MVP jelölt nálam, de szerintem konszenzus top 5 jelenleg. Ezt a játékost nem lehet egyszerűen szalérhúgyér odaadni ilyen hosszú távú szerződésen. És ha ez igaz, akkor a Netsnek egyszerre kellett ezt a többiek felé, tehát a többi csapat felé közölnie, Durant felé, és mégis megoldódott a szituáció. Szóval ennyit a jelentőségéről, hogy azért azt is ritkán látjuk, hogy ilyet mond egy játékos, és azt is, hogy ez ennyire jól meg tud oldódni, mert a legtöbbször egy ilyen cserekérelmet azt követi, hogy valaki kiül, vagy pedig mondjuk úgy játszik, mint Harden anno Houstonban, arra is emlékszünk, és csere szokott jönni, és most itt nem jött csere.
Viszont ez egyébként reményt adhat még a többi csapatnak is, mert hogyha egyszer kért cserét Durant, akkor ez megtörténhet újra. És
kétségtelen.
És akár nyáron, akár jövőre még egy egészen elképesztő játékos lehetne szerezni. Egy-két utolsó elit, de az potenciálisan nagyon-nagyon elit szezonjára. Úgyhogy abszolút fontos, nyilván KD, Steve Nash is fontos része az NBA-nek, ugye kétszeres MVP és az első edzői kalandja volt, úgymond kíváncsian várjuk azt, hogy merre halad majd ő is tovább, tehát igen, nyilván ez, ennek top 10-be kellett volna lenni.
Elmondom azt a kettőt, ami nem került a top 3-ba, pedig nagyon közel volt hozzá, az egyik Jokic második MVP címe. Szerintem ez ugyanaz, mint ami nálad, amit emlegettél, hogy milyen igen, játékos, tehát ezt összepárosíthatjuk nyilván. Azért nem került top 3-ba, mert a top 3-at még ennél is nagyobb jelentőségűnek tartottam, de az már ugyan fordult elő az NBA-ben, hogy külföldi játékos egymás után kétszer MVP címet szerezzen, és ugye Jannis miatt most már Európáról is el tudjuk ezt mondani. Ez idáig egy picit kihozza a top 3-ból Jokicot, de azért azt külön el kell mondanunk, hogy Jokiccsal szemben sokkal inkább volt egy, bocsánat, hogy ezt így kimondom, nem akarok megvádolni senkit, de egy xenofóbia jelen az NBA szakírók és az NBA közvélemény körében, mint Jannisszal szemben. És az, hogy Jokic másodszor megkaphatta az MVP címet, az azért nagyon érdekes és nagyon káros hagyományokat rúgott fel. Én szerintem ilyen szempontból különösen jelentős, és olyan szempontból is, hogy egyszerűen ezt az új játékos típust, aki egy jól passzoló center, aki minden eddigi jól beidegződött és berögződött megszokást felborít a játékával, egy igazi unikorn is Jokic, ne tévedjünk, még akkor is, hogyha nem pont az ő típusára szokták ezt feltétlenül mondani. Tehát, hogy egy ilyen játékost a második MVP címmel is értékelni, az szerintem egy komoly előrelépés magának az MVP címnek a történelmében, illetve magának a díjazásnak a szakmaiságában is.
A héten olvastam, és abszolút egyetértek vele, hogy lehet, hogy jelen pillanatban nem is az a kérdés, hogy Jokic lehet-e minden idők legjobb támadó játékosa, hanem az a kérdés, hogy ezt már most kijelentjük el, hogy ő az vagy sem. És nem annyira őrült felvetés, hogyha belegondolsz, és ha csak a támadó játékot, csak a támadó oldalt igen. Nézzük.
Tehát itt ki van versenyben, ugye Harden biztosan.
MJ.
És
szerintem ennyi. Chamberlain,
igen.
Nagyjából ennyi.
Luka lehet esetleg, aki még szintén majd ezen a vizeken evez, úgymond.
Nyilván ez egy fontos esemény volt, de így külön nem raktam be. Amit én beraktam, és amit hangsúlyoztam itt az adás során, és amit én fontosnak is tartok, hogy akkor kijelentettük azt, hogy én legalábbis, és ha jól emlékszem, te is egyetértettél vele, hogy KD most egy nagyon picit talán ebbe belezavar egyébként, meg nyilván Curry perc alapon azért mellettük lehet érvelni, de hogyha hozzáveszed azt, hogy életkor, hozzáveszed azt, hogy játszott percek, usage, a tavalyi szezonra szerintem mindenképpen igaz volt, és a tavalyira egyértelműen igaz volt, hogy a négy legjobb játékos az négy nemzetközi, és én itt abszolút egy éra váltást érzek, és a héten meg az előző héten is, így az új év, az előző év végén és az új év elején egyre több olyan hangot hallani, és lehet, hogy ez már olyan szintre fog emelkedni, hogy egy külön adást kell szentelnünk ennek, hogy mennyire könnyű a mai érában pontot dobni, és hogy mennyire inflálódott a jelenlegi éra. Szerintem az egyik ellenérv a régi és az új összevetésben, a régivel szemben, hogy egyszerűen ugye erre egy angol kifejezés van, a talent pool, azon játékosok csoportja, ahonnan válogathatsz az NBA-be. Na most ez a mai 2022-23-as és jövőbe mutató talent pool többszöröse annak, ami volt, akár 90-ben, akár a 2000-es évek elején, illetve minőségben is. Tehát az átlagot tekintve is én azt gondolom, ami lehet, hogy kicsit ellentmondás matematikai értelme, hogyha ugye van egy sokkal nagyobb csoportod, és még az átlag is jobb, de szerintem ez abszolút igaz, mert átlagosan is a játékosok készségei magasabban vannak.
És ha a legjobbakat hasonlítjuk össze, akkor pedig nagyon könnyű áthidalni a problémát, mindenki számára rendelkezésére áll a Basketball Reference-nek a 100 labdabirtoklásra vetített statjai, tessék ott összehasonlítani. Ki fog jönni, hogy MJ tényleg minden idők egyik legjobb támadó játékosa, nem kell félni ettől. Tehát meg kell nézni 100 labdabirtoklásra egyszerűen ezeket az adatokat. Aki azzal érve, hogy elinflálódik, meg Mitchell ugye most dobott 71 pontot, igen, egy rohadt gyors ligában, sokkal, hogy is mondjam, ezzel a spacinggel nyilvánvalóan több területen könnyebb pontot, hát inkább azt mondanám, könnyebb pontszerzési lehetőséget teremteni magadnak, de azért...
Nem csak azt, hanem, hogy eleve a dobás kiválasztás. Tehát nézzétek meg, hogy ugye a mai szupersztárok, hogy dob egy Luka Doncic 61 pontot, hogy dob egy Mitchell 71 pontot, hát rohedli triplával, rohedli büntetővel.
Igen.
És rohedli zicserrel, amiket nem úgy alakítanak ki feltétlenül, hogy akkor nincs handchecking, és ez a legfontosabb faktor. Ez egy faktor, igen, de nem ez a legfontosabb faktor. Hát 90-es években, 2000-es évek elején egy kezeden meg tudtad számolni azokat a kreatív labdakezelőket, dinamikus és dinamikus játékosokat, akiknek megvolt a készsége, a türelme és a kosárlabda IQ-ja is ahhoz, hogy eljussanak úgy a gyűrőik, hogy ott egy nagyon üres dobás jöhessen létre. És igen, nyilván miután természetesen a védő 3 másodpercet ugye behozták, természetesen ez egy faktor volt, természetesen a handchecking egy faktor volt, de ezek a szeletek, ezek egy tortává összeállnak, és nem lehet azt mondani feltétlenül, hogy a handchecking a legfontosabb, vagy fontosabb az, mint az, hogy Mitchell, vagy Luka Doncic mire képes a labdával, és hogyan tudnak eljutni oda. És közben lehet, hogy azért engedik nekik azt a 2 pontost, mert van még egy ennél is jobb dobás kint, egy tök üres sarok tripla.
Ami miatt be kellett segíteni, igen.
Vagy igen, tehát olyan szinten összetett most a támadójáték, és olyan szinten ki van maxolva, ami a hatékonyságot illeti, és a játékosok egyéni készségeit, és ráadásul ezek a kezdenek most rájönni szerintem még inkább, és itt talán ez válasz lehet arra a kérdésre, és amit időnként feltezünk, hogy hova mehet előre a játék, valószínűleg oda, hogy még jobban kimaxolod az egyszemélyes rendszereket, mert ha az átlagosan magasabb ponttermést hoz neked, miért ne csinálnád az folyamatosan és folyamatosan.
Igazából erre azért van válasz, azért, mert az illető nem fogja bírni, tehát itt nagyjából ez igen, az egyetlen egy
de ugye felmerül a kérdés, hogy mi van, hogyha a játékosok kondia még jobb lesz, mert erre is abszolút van esély.
Igen. Nekem van egy top 3-asom, ami igazából erre reflektál, és mint történelmi változtatás, lehet, hogy az neked egyáltalán nem szerepel a listádba, úgyhogy én most bedobom az egyik top 3-asomat, a Take Ford bevezetése. Szerintem egy hosszú évtizedek óta húzódó problémát oldott meg az NBA. Messze a játékszabály, tehát az NBA-re jellemző játékszabályok legrosszabbja volt az, hogy meg lehetett akadályozni úgy egy gyors indítást, hogy úgymond taktikai faltot követsz el, és olyan elsöprő, erejű hatása is van szerintem, tehát az egyik nagyon nagy faktor, hogy ilyen támadó teljesítményt látunk idén, az az, hogy nem csak simán nem lehet megcsinálni ezt a faltot, hanem ezt felismervén minden eddiginél többet támadják a gyűrűt, early offense csinálni, tehát rohannak, jobban rohannak a csapatok. Ez biztos, hogy ez egy koncepció az edzők részéről, és teljesen biztos vagyok benne, hogy utólag is rendkívül, hát jelentősnek fogjuk ítélni azt, hogy elindultak a szabályváltoztatások ebbe az irányba. Én ugye tavaly azt hiszem első vagy második helyen hoztam azt a szabályváltoztatást, ami meg a védekezés segítette, hogy a kamutámadó faltokat kivették, Én számomra ez a szabályváltoztatás is top 3-as, a Take Fault bevezetése.
De a negyedik helyen.
Ja, akkor...
Van okay. Ez, úgyhogy én is hoztam. Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon jó szabályváltoztatás volt, ami egyértelműen működik, mert most, ha így végig gondolom, nem is nagyon láttam mostanában Take Fault, így ahogy nézem a meccsüket, ami nyilván tradicionális értelemben vett Take Fault. Lehet, hogy biztos volt még ilyen beidegződés, berögződés alapján, de most nem úrik be.
Olyan, nem, szerintem elég jól lereagálták a játékosok, most azt hiszem egyet, de tudod, ezek is, amiket most megítélnek, az már olyan kétséges, tehát igen, olyan klasszikus abszolút, utána igen. Vetődök és utána nyúlok falt, az már nincs.
Egyébként ez egy vicces mellékzőnk, hogy erről eszembe jutott, hogy ki vezette a Take Foul listát tavaly, de torony magasan, de brutálisan torony magasan, lehet, hogy kitalálod.
Nem, gondolom egy lassú játékos.
Westbrook.
Nem, ja, Jézusom.
Hanem aki bele szart.
Nem lassú, hanem az egyik leggyorsabb játékos, csak az egyik leglustább is.
Így van, úgyhogy abszolút, ez egy nagyon-nagyon jó szabály volt, és kíváncsi már, hogy milyen hasonló minőségi szabályváltoztatásokat tudnak majd meglépni a jövőben.
Nekem még egyetlen egy van a top 3-on kívül, akkor azt elmondom, aztán majd te is kilövöd a top 3-on kívülieidet. Nekem top 3-on kívül került, nem sokkal, és tudom, hogy ezt én jelentősebbnek tartom, mint általában a szakírók, a Sabonis Haliburton trade. És a legfontosabb talán az, hogy egy Haliburton kaliberű játékost ennyiért és így megszerezni, arra nagyon-nagyon rég volt példa, és mondom mindezt úgy, hogy Sabonis tökre működik ugye a Kingsnél, a Kings most playoff helyen van. Hosszú távon azt gondolom, hogy ez... a 2010-es évek nagyon úgynevezett lopsided, vagyis egyoldalú cseréihez fog majd tartozni, mert hogy Haliburton már idén is bizonyítja azt, hogy top 20-as játékos, és még mindig csak 23 éves, azt hiszem, de lehet, hogy 24, kérlek, ne vessetek meg, hogyha ezt nem tudtam pontosan. Ami biztos, hogy ebben a cserében szerintem az elmúlt 10 év talán második legnagyobb lehúzása történt meg.
Az a bajom ezzel, hogy Sabonis egészen elképesztően játszik idén, és szerintem érvelt szemelt, hogy jobb játékos idén, mint Haliburton, aki ugye még kezdi, már most is nagyon jó, és ilyen borderline all-star szín, de
úgy borderline kezdi. Borderline all-star? Hát biztos all-star Haliburton, ez nem kérdés.
Keleten igen, mondjuk igen. Tény, hogy ott a hátvéd helyzet nem annyira extra, de szintre szerintem borderline all-star, tehát úgy értem, hogy nem feltétlenül az. Például nyugaton szerintem tök egyértelműen kimaradna ezzel a statisztikai teljesítménye.
Ja, 21.10 assziszt. Hát a Nash-nek nem volt ilyen statisztikája
az igen, de évében. Ennek ellenére szerintem nyugaton kimaradna. És ha megnézed, akik vannak nyugaton, és milyen átlagokat hoznak.
Igen, tehát ott valószínűleg 6 darab guard lesz bent, így is.
De oké, igen, lehet, hogy már meg kell előlegezni azt, hogy ő egy biztos all-star, viszont Sabonis meg szerintem egyértelműen a liga harmadik legjobb centere jelenleg, és idén szerintem jobban játszik, mint Bam Adebayo, és nem is kevéssel. Hát én azt mondom, hogy idén egyértelműen simán a harmadik legjobb center Jokic és Embiid mögött. Nem tudom, hogy ezzel egyetértenél-e. Azt mindenki hozzátenni, mint záró gondolatnak, mert nyilván nem feltétlenül produktív szerintem, hogy vitatkozunk egy olyan dologra, ami ugye még a levegőben lóg a jövőt illetően. Tehát nyilván az attól függ, hogy mennyire tud szupersztárrá válni Haliburton. Tehát marad ez a nagyon-nagyon extra játékos, de még nem feltétlenül szupersztár, vagy szupersztárra tud-e válni, mert az egyértelmű persze, hogy Sabonis ezen a ponton, ő egy nagyon-nagyon-nagyon jó játékos. Attól függően, hogy esetleg nyerhet-e majd valaha bajnoki címet, meg mondjuk még pár all-star benne lehet-e az eddigi kettőben, még én azt gondolom, hogy talán egy minimális esélye még a hírességek csarnokára is lenne, mert egyébként tényleg rohadt jó. Szerintem ő a modern NBA Chris Bosa, én őt mondanám így szintnek. Bosz egy nagyon kicsivel jobb támadójátékos volt talán, de Sabonis meg ugye sokkal jobban passzol, hasonló helyre raknám az értéküket. És persze, ahogy mondtam, attól függ, hogy Haliburton innen merre építkezik tovább, lehet, hogy annak ellenére is, hogy Sabonis elképesztően jó, és szerintem idén ő egy top 20-as játékos, lehet, hogy így is igazad lesz, és végül erre a cserére úgy fogunk tekinteni, mint az egyik leginkább egyoldalú cserére.
22 éves csak Haliburton, szóval 23-24-el még fölé is lőttem. Jó, kétségtelenül sokkal magasabbra értékelt Sabonis, mint én, és akkor így értem, hogy ez miért nem merült fel benned. Viszont én elfogytam, már csak két top 3-asom van, úgyhogy kérlek, akkor te mondd még el, hogy ki maradt a top 3-on kívülről, vagy kik, vagy milyen sztori.
Nem mindenkit említettünk, igazából Popot nem, ugye azt gondoltam, hogy ő azért egy nagyon-nagyon fontos része az NBA-nek, meg még a podcastünknek is, és bár ma már talán nem olyan a státusza, mint akár pár éve volt, de még mindig mindenki imádja, sokat beszél róla, és az, hogy ő minden idők legtöbb győzelmet számláló edzőjével tavaly, ugye az akkor 1354 győzelemmel, és egy ennél is elképesztőbb 65,3%-os győzelmi mutató, ami ugye azóta azért esik lefelé egy picit, meg már ugye tavaly esett lefelé egy picit, de ő egy annyira fontos része a 90-es éveknek, egészen 2000, sőt, tehát ugye 3 évtizedben volt gyakorlatilag, mondhatjuk, hogy oké, talán a 90-es évek végén még nem, de 2 évtizedben egyértelműen konszenzus liga legjobb edzője.
Uh-huh. Ez nagyon jó, ezt tetszik, igen.
Úgyhogy ő szerintem ide. És akkor ugye már említettem a harmadik helyet, ugye a Jokic és a többi Euro, vagy ugye Embiid esetében ugye nemzetközi, bár most már ő is végül is tiszteletbeli Euro.
Akkor mind a kettőnknél második lett valószínűleg a Golden State bajnoki címe.
Így van, igen.
Szerintem itt a jelentőségről azért fontos megemlékezni, mert se nem gondolta volna nem azt mondom, hogy senki, de a szaksajtó, a szurkolók, 80%, hogy a Golden State-ben még egy bajnoki cím van, se nem biztos az, hogy most így utólag vernünk kéne a fejünket, hogy úristen, hát hogy nem láttuk. Szerintem ez a bajnoki cím, ez egyrészt egy fantasztikus teljesítmény volt, lehet, hogy már a csapat tudásának összértéke fölötti teljesítmény is, de másrészt pedig egy új dimenzióba helyezte a Warriors dinasztiát. Nyilván már dinasztiáról beszéltünk eddig is, de hogy ez a mag, persze most Wiggins-el, és egy nagyon jó játszó Wiggins-el, de ez a mag újra nyerni tudott, hogy Curry még egyszer felért úgy a csúcsra, hogy megszerezte a hiányzó, ugye, Finals MVP trófeát is, tehát ez történelmileg egyszerűen szintet léptet a Warriors-on, és szerintem mostantól teljesen legitim módon lesz ott majd minden idők legjobb 2-3 csapata között. És ugye Damon Green például úgy fogalmazott, hogy minden idők legjobban összerakott csapata. Tehát, hogy azt hiszem, hogy az ő érvelésüket végképp megerősítette ez a bajnoki cím, és történelmileg is még nagyobb jelentőségű lett ez a csapat.
Igen, ugye feltette a kérdést, hogy költőkérdést, hogy ki látta ezt jönni. Hát senki nem látta. Ugye kettőnk közül én voltam végig az évek során, az elmúlt években az, aki mondogatta mindig, hogy amíg 30 közelében van ez a három relatíve sztár, ugye nyilván Clay Thompson, meg Draymond, valamilyen szinte megkérdőjelezhető, de ebben a Warriors rendszerben legalábbis ugye sztárok. Amíg ők 30 közelében vannak, és ugye az egész csapat is nem olyan öreg, hát ők miért ne érhetnének fel arra a szintre, de annak ellenére, hogy ezt mondtam, hogy ez benne lehet, én se vártam, mert nem gondoltuk azt, hogy Clayben benne lehet az, hogy akár olyan teljesítmény nyújt, mint amit jutott. Végül egyébként nem az ő hátán nyerte meg ezt a bajnoki címet, a Warriors, maradjunk annyiban. Sokkal fontosabb volt természetesen Green védekezése és kohéziós ereje, amiben ő talán a legjobb a ligában, de lehet, hogy az NBA történetében egyébként, mint glue guy. És persze Curry zsenialitás, aki pedig ugye konkrétan a játékot elemeiben megváltoztató, ugye angol kifejezés jut erről is eszembe, game breaking, azt szokták róla mondani, az ő képességet, tehát hogy nyilván ez vegyítve azzal, hogy a Warriors-nál igenis a játékrendszer az, hát hogy is mondjam, beépült már a bíróknak is az agyába, hogy a Warriors sokat mozog, sokat ütközik, de hát ők nem zárnak azért annyira szabálytalanul sűrűn, ugye? Hát, hogyha kilassítanánk, akkor gyakorlatilag azt látnánk, hogy kis túlzásra minden második támadásnál szabálytalanul zárnak.
Ebbe semmi túlzás nem volt. Én azt hittem, hogy azt mondod, hogy minden második zárásuk szabálytalan.
Egyébként érdekes lenne nyilván ezt összevetni a többi csapattal. Mindenkinél néznek be szabálytalan zárásokat, de Warriorsnak szerintem rengeteget elnéznek. És amikor van egy olyan játékrendszered, ami erre épül, őszintén én megérteném azokat a szurkolókat, akik felvetik ezt a kérdést, hogy mi lenne, hogyha ugyanazok a szabályok vonatkoznának rájuk, mint másokra.
De ugye? Érted? Tehát ezzel az a baj, hogy pont amikor van egy agresszív csapat, akkor nagyon-nagyon ritka, hogy a játékvezetők ne tolnák ki a falt határt. Mert ha az egyik csapat nagyon agresszív, akkor túl sok faltot követel, hogy minden szart befújjanak. Pont ugyanez a helyzet itt is. Ki fogják tolni a játékvezetők a határokat, hogyha valamelyik csapat valamilyen stílusjegye szélsőséges. És ez egy teljesen általános jelenség. Én azt gondolom, hogy játékvezetők nem tudnak végignézni annyi screent, mint amennyi a Warriors rendszerében van. Ahhoz 6 játékvezető kéne.
És amit meg kell említani, ez a Freedom of Movement éra, és az, hogy ugye az meg ugye a tavalyi szabály volt, tehát a Freedom of Movement, ami nem erre szorozták a tavalyira, ugye?
Azt hiszem, igen.
Ha tévedünk, akkor elnézést, de szerintem a tavalyi szabályváltoztatás volt a Freedom of Movement. Nehéz mit hozzáfűzni, de ennek ellenére Curry elképesztően nagyon-nagyon örültem annak, hogy ő megkapta végre a Finals MVP címet, de ha már beszélünk róluk, azt gondolom, hogy ezt azért meg lehetett említeni.
És ezek szerint Danny Ainge minden idők legnagyobb robbantása mind a kettőnknél. Talán magasan az első helyen landolt.
Így van, Ainge-et már az évközben is nagyon-nagyon sokat dicsértük, és én előre konkrétan azt mondtam, hogy tök jó a Gobert csere, de már most utálom Ainge-et azért, hogy nem lesz elég tökös. Ahhoz, hogy végigvigye ezt, és hogy Mitchell-t is elcserélje, és de volt annyira tökös. Úgyhogy lelkalappal hibátlan. Hibátlan teljesítmény.
Amikor még ezekből, a mostani eszetekből is kinyeri a pikkeket, vagy fiatalokat, amikor majd még Olinyikért kap egy first-öt, vagy egy valamilyen projekt. Szóval amikor még ez az egész végbe megy, akkor még szerintem még újra irá fogunk erre csodálkozni, de ilyen mértékű robbantást, és ennyire brutális egy, mondjuk úgy átigazolási szezonon belül megkapott értéket, amit most a Jazz így visszakapott, nem láttunk
valószínűleg. Utoljára ő maga csinálta a Celtics-et.
Igen, csak itt tényleg benne van az is, hogy azt mondhatjuk, hogy jaj, hát biztos volt két hülye. Nem, tehát azért a Wolvesnál tényleg el lehet mondani, hogy nagyon akadoznak, és tartsuk fenn azt, hogy ott ez még katasztrófába fordulhat, ugyanakkor szerintem a Cleveland teljesen okés azzal, ami történt. Úgyhogy abszolút. Nem is feltétlenül volt ez egyoldalú mind a két csere, viszont maga az elgondolás, a véghezvitel, az ilyen NBA 2K-s sztori. Teljesen.
Itt kijön az egyébként, ami miatt Ainge-t szíttuk, amikor szídni szoktuk, hogy minden egyes, nem csak, hogy minden cserét meg akar nyerni, de minden csere előtt úgy ül le a tárgyalasztalhoz, hogy én meg akarlak enni reggelire. De lehet, hogy meg akarom enni a gyerekeidet is, ahogy ugye Tyson mondta annó. Ez sokszor azt jelenti, vagy szerintem azt jelentette például a Celticsnél, hogy nem tudták kimaxolni feltétlenül azt az előző érát, ami most már új éra, és egyébként egyben még a korábbi éra, de a jövő éra is volt. Tehát az, ugye ez a fura, emlékszel, akkor keletkezett az egyik elszólásom, hogy két seggel megülni egy lovat.
Igen.
És nem mondhatjuk, hogy végül sikertelen lett, tehát basszus, döntőbe voltak tavaly, gyakorlatilag Angel felépített csapattal. Nem gyakoroltak, hanem teljes mértékben. És még nyerhetnek is, tehát még lehet, hogy azt is meg lehet majd neki retrospektíve bocsátani, hogy nem cserélt egy Kawhi Leonardét, nem cserélt egy Paul George-ot, amikor lehetett volna. És azt meg már tudjuk, hogy ezekben a robbantásokban zseniális, mert az a robbantás is zseniális volt, és ez a robbantás is zseniális volt, ugye nyilván most az a robbantás alatt a Celtics Nets hihetetlenül őrült King-féle agymenést értem.
Az valószínűleg minden idők legjobban megnyert cseréje lesz.
Egyértelmű.
Most, de olyat nem. Még egyszer nem követel valaki.
Hát abból a szempontból igen, hogy magas profilra rendelkező játékosok, magas státusszal rendelkező játékosok cseréltek, akkor gazdát kiégett, és egyértelműen mindenki által tudhatóan kiégett sztárokért kapott elképesztő jó értéket.
Abban az is benne volt, tudod, hogy amikor 33 meg 35 éves játékosokat cserélsz oda, hogy az ellenfél legjobbjai legyenek, és megkapod a 3-4-5-6 évvel későbbi pikjüket cserélve, vagy teljesen, akkor abba bele van kódolva az, hogy azok a pikkek mennyire jók lesznek. Azért nyilván itt a Minnesota Timberwolvesnál ott van egy Anthony Edwards, aki miatt feltételezhetően ekkora kudarcba talán nem tud beleszaladni a Minnesota, hogy majd 3 év múlva így nézegeti a 33 éves Gobertet, és már nem jó, és aztán hirtelen ők is rosszak lesznek. Tehát úgymond ekkorát nem lehet még egyszer nyerni, mert szerintem ha valamit, ezt talán megtanulták az NBA GM-ek egy életre. Na, de akkor meg is van. Vannak a legjobb sztorik az elmúlt évből, megpróbáltuk nagyjából listába rakni, és akkor voltak azért mindkettőnknél ilyen egyéni, akár brahis dolgok is, de ettől függetlenül kedves hallgatók, titeket arra biztatnálok, hogyha valamit úgy érzitek, hogy érdemtelenül hagytunk ki, mondjuk az Udoka eltiltása szerintetek például ide kerülhetett volna, szerintünk nem.
Gondolkodtam rajta, de annyira elfelejtettük azóta, és most nem is nem beszélnek róla már szerintem, hogy végül amiatt nem.
Nem, én se érzem annyira feltétlenül a jelentőségét, főleg azért, mert...
Ha egyből lett volna új csapat, és ment volna tényleg a Netsbe,
igen, akkor az más lett volna. Vagy hogyha mondjuk Mazzulla alatt nem működne ennyire jól a Celtics, még újítani is tudott bizonyos dolgokat.
Igen, abszolút.
Ja, lehet olyan, amit kihagytunk, illetve biztos, hogy van olyan, amit ti nem arra a helyre tettetek volna, vagy nem annyira jelentős szerintetek, nyugodtan írjatok ezzel kapcsolatban. Facebook poszt alá, és akkor szerintem a mai adásunknak a végére értünk. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottál.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, már most beharangoznám, hogy a következő adásban pedig 2023-ra jósolunk olyan dolgokat, ami szerintünk akár meg is történhet, és mellesleg lesz hamarosan majd Patreon postaláda, úgyhogy abba is várjuk, bár már nem kevés kérdésünk van hozzá, de abba is várjuk a kérdéseiteket, és ha már itt tartunk, külön köszönjük, hogyha támogattok minket. Minden jót kívánunk, hamarosan találkozunk, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.